Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Lépes Lóránt atya vagyok, és mai nappal valójában elkezdődött adventi időszaknak a második része. Ez közvetlen előkészület már a karácsonyi ünnepekre, és megfigyelhetjük, hogy mától olyan evangéliumi részeket fogunk hallani, amelyek közvetlenül megelőzték Krisztus Urunk születését. Ma Máté evangéliumából olvassuk az első fejezetet, az elsőtől a 17. versig, vagyis ezekkel a szavakkal, mondatokkal kezdődik Máté evangéliuma, és valójában a családfáról fogunk hallani. Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei. Júdának Fáresz és Zárad Támártól, Fáresznek Ezrom, Ezromnak Árám, Arámnak Aminadáb, Aminadábnak Nászon, Nászonnak Szalmon, Szalmonnak Boász Ráháptól, Boásznak Jobéd Rúttól, Jobédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Úriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abia, Abiának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Aház, Aháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámosz, Ámosznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekoniásnak Szálátiel volt a fia, Szálátielnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eliakim, Eliakimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babiloni fogságig 14 nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is 14 nemzedék. Kedves testvérek, tehát Jézus Krisztus családfáját hallottuk, 3x14 nevet. Ugye most ezekben a napokban, amikor advent folyamán készülünk, hogy lelkileg föl tudjunk jól készülni karácsony ünnepére, akkor föltehetjük azt a kérdést is, hogy hát miért kellett valójában Istennek emberré lenni? Miért kellett Jézus Krisztusnak megszületni? A bűn mindig sértést jelent. A sértés nagysága attól függ, hogy kit bántunk meg. Tehát különbség, hogyha megbántjuk barátunkat, szomszédunkat, vagy egy ismeretlen embert. Egészen más súlya van egy megbántásnak, ha például valaki megbánt egy adott országnak az államelnökét. És ha Istent bántjuk meg, akkor ez a bántás, ez végtelen. Hogyha ezt helyre akarjuk hozni, akkor végtelen elégtételre volt szükség. Tehát mivel ember megbántotta Isten, tehát bűn elkövetésével, ezért végtelen elégtételt kellett hozni. Ember ugyanakkor erre nem volt képes, hiszen az ember, amit tud adni, az a saját élete. De Isten ugyanakkor 5. parancsolatban tiltja önmagunk vagy mások életének feláldozását. Tehát embernek kellett meghozni ezt a végtelen értékű áldozatot, ugyanakkor erre nem volt képes. Tehát egy kilátástalan helyzetbe került az ember, mert nem tudta ezt a problémát megoldani. Isten sietett itt is segítségünkre, és ő nyújtott nekünk megoldást, és pedig azzal, hogy a második isteni személy, vagyis fiú Isten magára vállalja, szűzanya által, tehát magára vállalja az emberi természetet, és ő, mint Isten és ember egy szemében meghozza értünk ezt a végtelen értékű áldozatot. Tehát mi ma már tudjuk, hogy ő Jézus Krisztus, aki ezt a végtelen értékű áldozatot meghozta, és ezért vállalta magára a mi gyarló emberi természetünket. Nagyon sok névről ugye hallottunk most. Ez egyrészt bizonyítja azt, hogy mivel ugye hát Máté is hangsúlyozza, hogy Jézus Dávid nemzetségéből származik, és egy ugye ószövetségi nép nagyon jól tudta, hogy a messiásnak, a megváltónak Dávid nemzetségéből kell születnie. Tehát nagy hangsúlyt fejezett erre, mert ezzel próbált az alátámasztani, hogy Jézus Krisztus a várva várt megváltó. Ugyanakkor, mivel nagyon sok emberek nevét ugye olvastuk fel, generációk nevét, ez pedig azt bizonyítja, hogy Jézus ugyanakkor valóságos ember. Amikor Jézus Krisztusról beszélünk, akkor előfordul két véglet, amelyből egyik se jó, amikor túl hangsúlyozzuk Jézus isteni vagy emberi természetét. Nem az a baj, hogy hangsúlyozzuk, hanem azt, hogy háttérbe kerül a másik. Mert hogyha például túlzottan hangsúlyozzuk Jézus isteni természetét, és háttérbe kerül, hogy ő ugyanakkor természetesen valóságos ember, akkor olyan hibát követhetünk el, amikor Jézus Krisztus állítjuk példaképül, tehát az ébredt az emberben, hogy hát könnyű volt neki, hiszen Isten fia. Tehát neki könnyű volt jónak lenni, könnyű volt jó példát mutatni, hiszen Isten más nem is tehet, csak jót. Ugyanakkor, hogyha túlhangsúlyozzuk Jézus emberi természetét, és megfeledkezünk arról, hogy isteni természete is rendelkezik, akkor pedig olyan tév hitbe kerülhetünk, hogy minthogyha tagadnánk az ő isteni természetét, tehát csak egy csodálatos embernek, egy bölcs embernek, egy jó embernek tartanánk Jézust, akinek rendkívüli képességei voltak, vagy tehát rendkívül magas és képességei, tehát nagy tudású embernek tartanánk, vagy angyali embernek tartanánk. Tehát ugye eretnekségek is származtak ebből, amikor a történelemben különböző szekták tagadták Jézus isteni természetét. Tehát ezekből ugye leggyakoribbak, vagy legjobban volt elterjedve az első századokban az úgynevezett arianizmus, amely tagadta Jézus isteni természetét. Tehát ebből is látjuk, hogy mindkettőt helyes módon kell értelmezni, és mindegyiket nagyon is jól fel kell, tehát el kell képzelnünk és elfogadnunk. Még eszembe jut, amikor hittanórát tanítottam gyerekek között, amikor erről beszéltem nekik, és természetesen nem egyszerű ezt felnőttnek sem teljesen megérteni, hogyan létezik ez, hogy Jézus teljesen isteni és teljesen emberi természete is rendelkezik. Gyerekek voltak, akik úgy jegyezték meg, persze nem tehetnek róla, nem értették teljesen, hogy fél isten és fél ember. Tehát nem erről van szó, ez helytelen megfogalmazást. Tehát Jézus Krisztus teljesen Isten és teljesen ember. Kedves testvéreim, most a következő napokban, amikor folytatni fogjuk ezeket a történeteket a liturgiában, azokról az eseményekről fogunk hallani, amelyek megelőzték Krisztus Urunk születését, a keresztelő Jánosról fogunk majd hallani az ő születésének hírodását, az ő megszületését, a Benediktus, ugye, amelyet az ő édesapja, Zakariás imádkozott, vagy Magnifikát, magasztalja lelkem az Urat, tehát ezeket az evangéliumi részeket fogjuk majd hallani a következő napokban, és ezekről elmélkedés is már segítsen bennünket abban, hogy elsősorban lelkileg tudjunk felkészülni a közelgő ünnepekre. Ahogyan ugye tegnap is hallottuk az evangéliumban, kérdezik a katonák, a vámosok és az egyszerű emberek keresztelő Jánostól, hogy mit tegyünk. Tegyük fel mi is ezt a kérdést, hogy mit tegyünk. Most, amikor elvégezzük a jó karácsonyi szentgyónást, mit tegyünk, mit kezdjünk ezzel, mit vár tőlem Isten, mi az ő akarata, mi az ő terve velem, Kérjük a Szentlélek segítségét is, hogy világosítsa meg értelmünket, fölismerjük Isten akaratát, ne féljünk esetleg a lelki vezetőnktől, a lelki atyánktól tanácsot is kérni, hogy ő, aki mint kívülálló lát bennünket, segítsen bennünket abban, hogy lelki életben előre tudjunk haladni, vagyis segítsen bennünket abban, hogy választ tudjunk keresni és találni arra a kérdésre, hogy mit kell tennünk abban az adott esetben, mitől kell megválnunk, miben kell megváltoznunk, miben kellene jobbnak, Istennek tetszőbb életet élnünk. Megköszönöm a kedves testvéreknek, hogy közösen elmélkedhettünk a mai evangéliumról. Köszönöm Bíró Istvánnak a műszaki szolgálatot, Lépes Lórántatját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!